Magasztaljátok az Úr dicső nevét, boruljatok le az Úr előtt. Templomában mindenki őt dicsőíti. Az Úr erőt ad népének, és megáldja népét békességgel. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén 282. énekünket keressük meg. Talán ritkábban énekelt énekünk ez, amelyben a mennyei királyt dicsérjük, aki megszületett, ezt ünnepeltük karácsonykor, de karácsony és az ünnep elmúltával is hálát adhatunk azért, hogy ő eljött értünk, és ebben az új esztendőben is ezért vigadhatunk, hogy megszületett Jézus nekünk, és őt imádhatjuk. 282. énekünk első, és aztán a negyediktől az utolsó, nyolcadik versig terjedő énekverseket énekeljük együtt. Nékünk születék mennyei király, idvezítőnek kit mond az angyal. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amely az Ószövetségi ige szakaszból szól hozzánk, a Királyok második könyve 6. fejezetéből, a 8-tól a 17. versig teredő szakaszt ajánlja mai napra számunkra a Bibliaolvasó Kalauz. Arám király a háborút indított Izrael ellen. Tanácskozott udvari embereivel, hogy melyik helyen legyen a tábora. Az Isten embere azonban ezt az üzenetet küldte Izrael királyának. Vigyázz, ne vonulj át ezen a helyen, mert ott vonulnak át az arámok. Izrael király akkor embereket küldött arra a helyre, amelyet az Isten embere mondott neki, figyelmeztetve őt, hogy ott vigyázzon magára. Így történt többször is. Felháborodott emiatt Arám királya. Összehívatta udvari embereit, és ezt mondta nekik, miért nem jelentitek nekem, hogy ki tart a mieink közül Izrael királyával? Ekkor az egyik udvari embere így szólt, senki, uram király, de az Izraelben levő Elizeus próféta megmondja Izrael királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz. A király ezt parancsolta, menjetek és nézzetek utána, hogy hol van, hadd fogassam el. Jelentették neki, hogy most Dótánban van. Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel és körülvették a várost. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal, meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá, jaj, uram, mit tegyünk? De ő így felelt, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott, uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül, tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Isten áldása legyen az igének hallgatásán, szívünk befogadásán, megtartásán. Most ezért fennállva a helyünkről hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, téged, aki előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Köszönjük neked, hogy most itt lehetünk ebben az új esztendőben, és hálával állunk meg itt előtted, hogy elvezettél idáig bennünket, hogy megtartottál, hogy itt lehetünk ennek az évnek az első vasárnapján, és összegyűlhettünk a te házadban, hogy téged dicsérjünk, hogy téged tiszteljünk, hogy rád figyeljünk, hogy várjuk a te vezetésedet, várjuk azt, hogy te szólj hozzánk. Urunk, nem tudjuk azt, hogy mi mindent készítettél el a mi számunkra ebben az előttünk álló évben. De azt biztosan tudjuk, hogy küldetésünk van most is, mint ahogy eddig is volt. És azt is tudjuk, sejtjük, hogy ez a küldetéshez nem mindig könnyű. Ezért kérünk most téged, hogy adj nekünk erőt. Nem mindig könnyű a küldetés úgy, ahogy a próféta számára sem volt az, és neki is erősítésre volt szüksége. Nekünk is erre van szükségünk. Ezért kérünk, hogy adj nekünk ebből, a tiédből, adj nekünk bölcsességet, adj nekünk kitartást, álhatatosságot, és adj nekünk szeretetet, ami mindezt tökéletesen összefogja, ami felülír mindent. Kérünk, Urunk, hogy vezess bennünket. És ha majd ennek az évnek a végén visszatekintünk, akkor azt mondhassuk el, hogy ez az év, ez nem rólunk szólt elsősorban, hanem te rólad szólt. A te csodáidról, a te kegyelmedről, arról, amit átélhettünk veled és általad. És kérünk ezért a mai Isten tiszteletért is, hogy ez is hadd szóljon egyedül rólad, te legyél itt a középen, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Most foglalja el a helyét a gyülekezet, mert nem a megszokott rendben folytatjuk az Isten tiszteletünket, és hogy mi is ennek az oka, azt szeretném most elmondani, talán kicsit messziről indulok, de ígérem, hogy gyorsan elérkezünk a lényeghez. Ugyanis ez az év, a 2013-as esztendő a reformátusság számára egy évfordulót jelent, amit meg lehet ünnepelni. Ugyanis éppen 450 évvel ezelőtt, 1563-ban adták ki először az egyik legjelentősebb, ha nem a legjelentősebb református hitvallás iratunkat, a Heidelbergi Kátét. Ez a hitvallás kérdés-felelet formájában fogalmazza meg a Szentírás alapján azt, ami a legfontosabb hittételeink, és amit mi is követhetünk és vallhatunk. És az a maga tömörségével, maga logikus felépítésével és gyönyörű nyelvezetével, régies bár, de gyönyörű nyelvezetével a legalkalmasabb arra, hogy megismertesse velünk a legfontosabb tanításait Isten igéjének. Nagy-nagy közös kincse tehát ez az egész világ reformátusságának. Mindazonáltal azért lehet, hogy mi nem ismerjük annyira, amennyire lehetne, vagy amennyire kellene ismernünk azt. Ezért ebben az évben a mi gyülekezetünkben, a Mátyásföldi templomban is, itt az Árpádföldi templomban is, most szeretnénk ezt az évfordulónak a kapcsán, hogy egy kicsit ez a hitvallás közelebb kerüljön hozzánk. És ennek érdekében minden istentiszteletünkön, minden vasárnap elhangzik egy-egy szakasz a KT-ból. Ez a Heidelbergi KT 129 kérdés-feleletet tartalmaz, és ezek a kérdés-feleletek 52 részre vannak tagolva. 52 úrnapra, ez onnan adódik, az úrnap a vasárnapot jelenti. Régen szokás volt, hogy vasárnaponként a gyülekezetekben délutánonként KT magyarázatos Isten tiszteleteket tartottak. Hát most mi is azt szeretnénk, hogy ezek a kérdések, vagy egy részük legalábbis elhangozzon, mindig az aznapi úrnapra vonatkozó egy vagy több kérdés, és aztán az ige hirdetés is valahogyan majd kapcsolódik ezekhez a tanításokhoz. Az ige az alapigében, a textusban, és aztán az ige hirdetésben lehet, hogy egy rövid utalás kapcsán, lehet, hogy részletes magyarázat kapcsán, de mégis valahogyan visszakapcsolva ahhoz, amit hallhattunk a hitvallásunkból. Úgyhogy most így figyelhetünk vasárnapról vasárnapra ezekre a tanításokra, és állhatunk bele abba, amit az elődeink megfogalmaztak annak idején, és hát ez a 450 év mutatja azt, hogy úgy fogalmazták meg ezt annak idején, hogy azóta senki nem tudta jobban megfogalmazni ezeket a tanításokat. Ennek az évnek az első vasárnapján, az első úrnapján az ide vonatkozó két kérdést szeretném most felolvasni. Ezt hallgassuk figyelemmel és szeretettel. Az első kérdés az tulajdonképpen a bevezető. De nem csak a bevezető ennek az egész hitvallásnak, hanem az összefoglalása is. Az, amit ma itt hallunk, és az, amiről lesz is szó, az arról nem egy vasárnap, hanem tehát 52 vasárnap lehetne szólni, és tulajdonképpen ez is fog megtörténni, hiszen ami ezek után következik a KT-ban, az mind ennek a kifejtése, bővebb kifejtése, amit itt olvasunk. És aztán a második kérdésben pedig meglátjuk azt, és hallhatjuk azt, hogy milyen a Heidelbergi KT-nak a felosztása, hogy három nagy egységből áll, és ezek hogyan következnek aztán egymás után. Első kérdés. Mi néked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Felelet. Az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltomnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért szent lelke által is engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Második kérdés. Hány dolgot kell tudnod a véget, hogy ebben a vigasztalásban boldogul élhess és boldogul halhass meg? Felelet? Hármat. Először, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor, hogy mi módon szabadít meg Isten minden bűnömből és nyomorúságomból. Harmadszor, hogy milyen hálával tartozom neki e megszabadításért. Készüljünk ezután az ige hirdetésére és hallgatására a 154. énekünk éneklésével. Úr Jézus, mely igen drága a Te igédnek világa. Hallgassuk meg Istennek azt az igét, amely alapján az üzenetét ezen a mai vasárnapon az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetem, amely írva található a Királyok második könyve 6. fejezetében, 15-től a 17. versig terjedő szakaszt olvasom újra. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal, meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá: jaj, uram, mit tegyünk? De ő így felelt: ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott: uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Elizeusnak, Isten emberének a történetéről hallottunk, aki az ő szolgálatát, munkáját végezve nagyon nehéz helyzetbe került. És ebben a nagyon nehéz és kilátástalan helyzetben mégis kap megerősítést, egy nagy vigasztalást, és aztán ezt a megerősítést, ezt a vigasztalást tudja ő is továbbadni az ő szolgájának. Elizeus Isten prófétája volt, aki Illés utódaként arra volt hivatott, hogy hívja Isten népét a megtérésre, a bűnbánatra, az Isten közelébe. De itt látjuk, hogy egy különleges feladatot is kapott ebben a történetben. Ugyanis Izrael népét megtámadja Arám országa, Arám királya. És amikor megindul a háború, akkor nagyon különös és furcsa dolgok történnek. Mégpedig az, hogy az izraeli katonák mindig megtudják idő előtt, hogy honnan érkezik a támadás. Arám király felsorakoztatja a hadseregét, de az izraeliek már számítanak rá, ott és akkor, ahol ő készülődik. És ez többször megtörténik. Az ellenséges király ezért úgy gondolja, hogy áruló van az ő seregükben, de egyik embere elárulja neki, hogy téved, nem így van, hanem Izrael királyának van egy prófétája. Ez az Elizeus, aki mindig meg tudja mondani, hogy hol és mikor készülődik a támadás, és hol érkezik majd az ellenség. Ezért Arám királya elhatározza azt, hogy megkeresi ezt a prófétát, és megöleti. Kivonja a forgalomból, hogy ne álljon ott az útban. És ezért egy tekintélyes sereget, így olvassuk az igében, egy tekintélyes sereget, harci kocsikat gyűjt egybe, és azokat indítja el Elizeus ellen. Egyetlen ember ellen egy egész hadosztály. De talán érthető ez a nagy-nagy készültség, hogyha tudjuk azt, hogy Arám királya hallhatott már Elizeusról. Mert ugyanez a próféta volt az, és erről olvashatunk az előző fejezetben, aki az Arám hadsereg egyik hadvezérét, Naámánt meggyógyította Isten erejével, mégpedig a leprából, a gyógyíthatatlan betegségből. Az Arám király tudja, hogy nem akárkivel áll szemben. Hogyha valakinek ekkora hatalma van, akkor az ellen nagy erőkkel kell felvonulni. Éjjel érkezik a hadsereg. És amikor korán reggel Elizeus szolgája felkel, és meglátja, hogy már körül van véve a város, akkor kétségbe esetten fut oda az ő urához, és azt mondja, jaj, uram, mit tegyünk most? És ekkor valami egészen meglepő dolgot látunk. Azt látjuk ugyanis, hogy Elizeus, a próféta, mindennek ellenére mégis egészen nyugodt tud maradni. Még ebben a helyzetben is. Azért, mert tud valamit, amit az ő szolgája nem tud. Azért, mert lát valamit, amit az a másik nem. Mégpedig azt, hogy ők nincsenek egyedül. Hogy nincsen magára hagyva ebben a helyzetben, hogy nem neki kell magának szembenéznie ezzel az ellenséges sereggel, mint ahogy nem magának kellett szembenéznie és véghez vinni a lehetetlent és meggyógyítani a gyógyíthatatlan betegséget annak idején. Ő tudja, hogy nincs egyedül, mert az Isten ereje van vele, és ennek az erőnek a megnyilvánulásait ő maga láthatja is. Ezeket jelentik a tüzes lovak és a harci kocsik, amik ott vannak körülötte. Elizeus tudja és látja azt, hogy a mindenható Isten és az ő ereje van vele. Mintha azt mondaná magában ez a próféta, én az Istené vagyok, és az Isten megőrzi az övéit. És aztán pedig nem magában, hanem hangosan mondja az ő szolgájának, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. És nem kezd el ezután magyarázkodni, nem kezd el észérveket sorolni, hogy meggyőzze az ő szolgáját, hanem mit tesz? Imádkozik érte. Imádkozik érte, hogy az ő szolgája is lásson. Lássa azt, amit ő. Lássa meg azt, ami egyedül meg tudja nyugtatni, ami egyedül képes arra, hogy kiemelje őt is ebből a kétségbeesésből. Uram, nyisd meg az ő szemét, hogy lásson. És az Úr megnyitotta ennek a szolgának a szemét is, és ő is látta már azt, amit a próféta eddig is látott, hogy Elizeus körül tele van a hegy tüzes lovakkal és harci kocsikkal, vagyis Isten erejével. Igen, Elizeus Isten, mint Isten embere, maga is látta az ellenséges katonákat. Tisztában volt a helyzetével és a helyzete súlyosságával. Mégsem veszítette el a fejét, és nem esett pánikba. Mert a hit látja a bajt. De amíg a hitetlenség csak a bajt látja, és azon keresztül nem jut el Istenig, addig a hit az maga elé oda tudja látni magát, az Istent is. Önmaga és az ellenség között ott látja az Istent is. Tele van a hegy Elizeus körül, vagyis ott vannak körülötte az ő védelmére, ott állnak az ő rendelkezésére az Úr által odarendelt erők. Miért? Mert Elizeus az Istené, az ő tulajdona, és ezért nem hagyja őt elveszni. Ennek a prófétának ez az egyetlen, ez a legnagyobb vigasztalása. Ebben a helyzetben is, és mindenkor. És ez az, amiről a Heidelbergi KT első kérdés felelete is vallomást, bizonyságot tesz. Hogy hangzott az a kérdés? Mi néked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Egyes szám második személyben hangzik a kérdés, és már itt előre vetíti a KT-nak az egészen személyes voltát, hogy majd így fognak hangozni a kérdések, úgy, ami neked és nekem szól. Nem csak az embereknek, még csak nem is egy gyülekezeti közösségnek, hanem bennünket szólít meg személyesen. És bár a KT tanítani akar, ez az elsődleges célja, de mégsem az eszünkhöz, az értelmünkhöz akar csak szólni, hanem akar szólni a szívünkhöz is. És így szól hozzánk ez a kérdés is itt a legelején. És bár hallottuk a választ, most egy kicsit tegyünk úgy, mintha nem hangzott volna el. Próbáljunk úgy gondolni erre a kérdésre. Mi a te vigasztalásod ebben az életben? Van egyáltalán bármiféle vigasztalásod? Vagy benned is inkább csak a jaj veszékelés van ott? Az a kérdés, hogy jaj, mit tegyek? Jaj, merre menjek? Hogyan tovább? Milyen érdekes az, hogy ezzel a kérdéssel indít a Heidelbergi K.T. Miért? Azért, mert akik megfogalmazták annak idején, azok tisztában voltak vele, hogy az ember vigasztalásra szorul. Mindannyian vigasztalásra szorulunk, kivétel nélkül. Mert mindannyiunkat érnek támadások, az ellenséges erők készítik, indítják ezt a támadást. És ezek a támadások veszélyeztetik a testünket, a lelkünket, a szeretteinket, az életünkre törnek. Vigasztalásra van szükségünk, mert ezekben a támadásokban nem tudunk megállni. Vigasztalásra van szükségünk, amikor valami fenyeget, amitől nagyon félünk, vagy ami el is ér bennünket, az, amitől korábban féltünk. Amikor nem sikerül az, amit szeretnénk, amikor elveszítünk valamit vagy valakit, ami vagy aki nagyon fontos volt a számunkra. Nincs senki, aki ne szorulna valamilyen formában vigasztalásra. Mert ez hozzátartozik az emberségünkhöz. Mert ebben mutatkozik meg az, hogy vannak érzéseink, hogy vannak félelmeink és vannak fájdalmaink, és ezeket nem tudjuk egyedül feldolgozni. Nagyon bennem maradt, amikor valaki egy olyan ismerőséről beszélt, aki mindig magabiztos, aki mindig a helyzet magaslatán áll, vagy legalábbis úgy tesz, aki mindig nagyon erős, és mindig tudja, hogy mit kell tenni, és merre kell indulni. És azt mondta a végén róla, hogy úgy szeretném egyszer megvigasztalni. És ebben a mondatában nem az volt benne, hogy rosszat akar. Nem az volt benne, hogy azt szeretné, hogyha baj érné azt az embert, hanem az a vágy fogalmazódott benne, hogy bárcsak egyszer eljutna odáig, arra a pontra, amikor rájön, hogy nem szégyen segítséget kérni és kapni. Nem szégyen megvallani azt önmagam előtt is, hogy szükségem van arra, hogy valaki odalépjen hozzám, átüleljen és azt mondja nekem, hogy ne félj, nincs semmi baj. Vigasztalásra van szükségünk. És az is érdekes és elgondolkoztató, hogy miért egyetlen egy vigasztalásról beszél ez a kérdés. Hát nem sok fajta van, nincs sok formája annak, hogy valakit meg lehessen vigasztalni. Nem vigasztalás egy bátorító szó, egy látogatás? Vagy akár megvigasztalhat bennünket, ha szomorúak vagyunk, egy jó könyv, ami a kezünkbe kerül? Vagy vigasztalást adhat az, hogyha felemelik a fizetésünket? De itt valami olyan vigasztalásról van szó, ami mindig az élet minden helyzetében, sőt aztán a halálunk óráján is képes arra, hogy megvigasztaljon. Hogyha valaki a halálára készül, akkor nem biztos, hogy vigasztalás jelent neki az, ha azt mondják, hogy jövő hónapban fizetésemelést fogsz kapni. Nem erre van szüksége, valami másra, ami ennél sokkal több. Elizeus szolgálnak sem lett volna elég, hogyha a próféta azt mondja neki, ne félj, mert én itt vagyok veled. Én is ugyanebben a bajban vagyok, majd valami csak lesz. Nem lett volna elég, ha azt tudja, hogy Izrael királya is sereget indít, hogy őket megvédje. Ez sem nyugtatta volna meg őt egészen. Egyetlen valami volt, amiben bízhatott, és amiben reménykedett, mégpedig az, hogy ő maga is az Istené. Az Istené, és ő meg fogja védeni ebben a helyzetben is. Igen, sokat jelentenek az emberi vigasztalások, de van olyan pont, ahol már nem tudnak segíteni. Vannak olyan helyzetek, amikor a hozzánk legközelebb álló sem tud segíteni. De van egy olyan vigasztalás, ami mindig érvényes, és aminek mindig ereje van. Az, hogy életemben és halálomban testestül, lelkestül, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Vagyis, hogy ő egész életemben vigyáz rám, elkísér, hogy nem vagyok egyedül akkor sem, ha a szeretteim nincsenek mellettem. Ő az, aki fogja a kezem, ő az, aki vezet, ő az, aki adja az áldását. Ha pedig egyszer eljön az elköltözés ideje, ő akkor is ott lesz, ő lesz az, aki átvisz az örökké valóságba. Mert az övé vagyok, az ő tulajdona vagyok. Vagy lehet a másik megközelítésben is megfogalmazni ezt, nem a magamé vagyok. Nem a magamé vagyok. Aki önmagáé, az ki van szolgáltatva önmagának, meg a környezetének, meg az eseményeknek. Aki önmagáé, az olyan, mint egy lehullott falevél, amit a szél ide és oda sodor, ahová csak akar. Aki a magáé, az annak nincsen vigasztalása. Nem a magamé vagyok. Ez jelent bizonyosságot és biztonságot. De azért jelenti azt is, hogy ha nem a magamé vagyok, akkor nem tehetek meg bármit. Nem mehetek oda, ahova akarok, és nem tehetem meg azt, amit akarok. Hanem oda kell mennem, ahová az én gazdám küld, ahova ő hív. És azt kell tennem, amit ő vár tőlem, hogy megtegyek. Elizeus nem maga vállalta magára a prófétaságot. Az Isten hívta, és ő ment. És felvállalta, és azt is felvállalta ezzel együtt, hogy lehet, hogy olyan helyzetbe kerül, amikor egy egész hadsereg indul el, hogy az életére törjön. Ezt is vállalta, mert tudta, hogy ő nem a magáé. Két ember került elém, ahogy készültem erre a mai ige hirdetésre, akik ezt a gondolatot ugyanennyire mélyen magukévá tették, mint ahogy Elizeus próféta magáévá tette. Az egyik ember az a harmadik Frigyes nevű választó fejedelem, akinek a megbízásából maga a heidelbergi K.T. is megszületett. Ő bízott meg tanárokat, hogy megfogalmazzák, és aztán kiadják ezt a könyvet. Ott akkor a megosztott Németországban volt ugyan egy uralkodó, a császár, de a fejedelmek nagy hatalommal rendelkeztek, és ebben a megosztott országban a reformáció nagyon lassan jutott el odáig, hogy békés körülmények között tudjon terjedni. Nagy és véres háborúk folytak a régi vallás követői és az új vallás követői között, és aztán egyszer eljutottak oda, hogy békét kötöttek, 1555-ben egy vallásbéke született, de ez a vallásbéke, bár kimondta a vallás szabadságot, de csak a katolikusok és a Luther irányzat követői az evangélikusok számára. És az, hogy harmadik Frigyes a református vallás Calvin irányzata mögé állt, ezzel azt mondta, hogy azt jelentette ez, hogy ő megszegi ezt a békét. És ezért a fejedelmek a császárhoz fordultak, és azt követelték, hogy fosszák meg őt a méltóságától, sőt, halálbüntetést követeltek rá. És össze is hívtak egy birodalmi gyűlést, ahol ezt meg kellett tárgyalni, ezt a kérdést, és nagyon sokan intették ezt a fejedelmet, hogy elmenjen oda. Hiszen ott nagy veszély leselkedik rá. A saját testvére is arra biztatta, hogy ne menjen, mert így tudja magát megvédeni. És ezekre az óvó szavakra harmadik Frigyes így válaszolt: én tudom, hogy Isten elég hatalmas engem megtartani, és hiszem, hogy meg is tart. De ha úgy kell lenni, véremmel is kész vagyok áldozni hitemért. És elment erre a gyűlésre, és ott az ő egész magatartása és védő beszéde olyan hatással volt a gyűlés résztvevőire, hogy a császár visszavonta a tervét, és nem adta ki ezeket a megtorló intézkedésekre a parancsot. Sőt, ezután kapta ez a fejedelem a kegyes melléknevet, és aztán a történelemben is így emlegetjük, hogy kegyes Frigyes. Kész vagyok véremmel áldozni a hitemért. Azért, mert tudom, hogy egyszer valaki kész volt az ő drága vérével áldozni, értem. Kész vagyok. Ez volt ott az ő életében, az ő lelkében. Annak a hálája, hogy egyszer valaki ugyanezt megtette ő érte is. A másik ember az Csiha Kálmán, aki erdélyi református lelkipásztorként, püspökként megírt egy könyvet a konfirmandusok számára, és ebben a könyvben nagyon-nagyon személyesen, vallomásszerűen fogalmazza meg azt, hogy ő hogyan is látja ezt a kérdést, a Kátinak ezt a kérdését, és elmondja, hogy Én ezt a kérdést megtanultam, amikor konfirmáltam. És úgy gondoltam, hogy értem, és értettem is. Aztán vizsgáztam belőle, amikor felvételiztem a teológiára. És aztán vizsgáztam a teológián is, amikor ebből kellett. Aztán fiatal lelkipásztorként tanítottam a konfirmandusokat. És úgy gondoltam, hogy egészen tökéletesen értem ennek a kérdésnek a jelentését. De tudjátok, hogy mikor értettem meg igazán? Akkor, amikor a kommunista diktatúra idején elfogtak, vallatni kezdtek, senki nem volt velem, teljesen egyedül voltam, és úgy éreztem, hogy itt én most meg fogok halni. És akkor eszembe jutott a Káténak ez a kérdése. Micsoda néked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Az, hogy én Jézus Krisztusé vagyok, testestől, lelkestől, életemben, halálomban. És aztán ennek nyomán eszembe jutott az, hogy ha ez így van, akkor nem az fog történni velem, amit ezek a gonosz emberek terveznek. Nem az, ami körülöttem van, hanem az, amit Isten tervez. Nem az fog bekövetkezni, amitől én félek, hanem az, amit ő akar velem tenni. Mert én az övé vagyok. Az övé vagyok, és az ő hatalmából senki, ki nem vehet engem. Vajon mi értjük, hogy mit jelent ez a kérdés és az a felelet? Mi kell ahhoz, minek kell történnie ahhoz az életünkben, hogy megértsük igazán, egész mélységében és valójában, mi kell ahhoz, hogy el tudjuk mondani, hogy az én vigasztalásom az, hogy én a Jézus Krisztusé vagyok. Mi kell ahhoz, hogy ne csak fejből mondjuk ezt, hanem a szívünk mélyéből mondjuk ezt a vallomást. Mert a vigasztalás azoké, akik ezt el tudják mondani, és igazán elhiszik. Mert nem mindenki mondja magáról azt, hogy én a Jézusé vagyok. Nem mindenki. Sokan vannak, akik ezt nem tudják elmondani. Mint ahogy Elizeus szolgája sem látta azt, amit a próféta látott. Ő sem látta a vigasztalást, addig, amíg fel nem nyílt a szeme. Igen, ebben a kérdés feleletben annyi minden benne van, és ezekről majd lesz is szó bőven, hogy mindezekkel a miénk lesz, a miénk lehet az Atya Isten gondoskodása, a Szentlélek ajándéka, de mindehez a kapu, amin át beléphetünk ennek a gazdagságnak a világába, az Jézus Krisztusnak az áldozata, és az, hogy én tudom, hogy ő az én megváltom. Az, hogy tudom, hogy az ő vérével megvásárolt magának. Aki ezt el tudja mondani, azért lesz a vigasztalás. És aki ezt el tudja mondani, és egyszer térdre kényszerült oda Jézus Krisztus elé, és elismerte az ő tulajdonjogát felette, az ez soha nem fogja aztán megbánni, hanem mélységes hálaadással fogja újra és újra megköszönni. És aztán, ha így van, akkor ő maga is azt teszi, mint Elizeus, hogy imádkozik azokért, akik még nem ismerik ezt a vigasztalást, hogy ők is meglássák, hogy az övék is legyen. Legyen hát most ezen a mai vasárnapon, és nem csak a mai napon, hanem mindig ott bennünk ez az imádság, önmagunkra nézve is, és aztán másokra nézve is. Uram, nyisd meg a szemem, hogy lássak. Nyisd meg a szemem, hogy lássak, hogy aztán ebben a vigasztalásban boldogul élhessek, és boldogul halhassak meg Jézus Krisztus Uram alatt. Így legyen. Amen. Fennállva folytassuk az imádságot. Úr Jézus Krisztus, mi Úrunk, olyan könnyen lehet azt kimondani, olyan könnyen mondhatjuk ki mi is, hogy a Tiéd vagyunk. Pedig Te nagy-nagy árat fizettél azért, hogy így legyen. Te nagy árat fizettél azért, hogy ne kelljen nekünk kétségbe esetten kérdeznünk újra és újra, jaj, mit tegyek, jaj, merre menjek, jaj, mit kezdjek az életemmel, jaj, mi lesz velem a halálom után. Köszönjük, Urunk, azt, hogy miénk lehet a lelki látás, miénk lehet a hit, hogy semmi sem választhat el az Isten szeretetétől bennünket, amely megjelent benned és általad, közöttünk és nekünk. Add, Urunk, hogy azt is el tudjuk mondani, hogyha a tiéd vagyunk, hogy többen vannak velünk, mint ellenünk. Hogy bármekkora is az ellenség, az, aki velünk harcol, sokkal hatalmasabb náluk. Urunk, kérünk, hogy segíts nekünk, hogy beléphessünk ezen a kapun, hogy a miénk legyen egészen valóságosan, egészen személyesen, hogy a tiéd vagyunk, mert te megvásároltál bennünket. Kérünk azért, hogy így élhessünk. Nem csak úgy, mint akik tudják, és nem is kérdés az, hogy vigasztalásra szorulnak, hanem úgy, mint akik tudják azt is, hogy van vigasztalás, mégpedig örök érvényű és mindent átfogó. Köszönjük, Urunk, hogy ez a kincs a miénk lehet. Add, hogy éljünk belőle, és add, hogy vágyjunk arra, hogy mindenki megkaphassa ezt, hogy minél többen felismeressék ezt a kincset. Így kérünk, hogy áld meg bennünket, áld meg a mi veled való kapcsolatunkat, az Istennel való kapcsolatunkat, áld meg, akik hozzánk tartoznak, hogy ők is ott lehessenek, ők is beléphessenek ezen a kapun. Kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem az adakozás lehetőségét is, ezen az Isten tiszteleten is. Hirdetem a gyülekezeti alkalmainkat, amelyek közül a legközelebbi a ma délutáni gitáros Isten tisztelet a Mátyásfalvi templomban. Délután 5 órakor kezdődik ez, ahol vendég igehirdetőt várunk. A következő napon, hétfőn pedig szintén a Mátyásfalvi gyülekezeti házban dolgozók bibliaóráját tartjuk. Este 7 órakor szeretettel várjuk oda is az érdeklődőket. Az új évbe érkeztünk, és ilyenkor szokás az, hogy az előző évet egy kicsit értékeljük, és ilyenkor szokott elhangozni az elmúlt évről szóló beszámoló, igazából csak a számok tükrében. Most ezt szeretném felolvasni, elmondani, megosztani a gyülekezet tagjaival, ezt kérem még a gyülekezet figyelmét és türelmét, hiszen jó az, hogyha ismerjük ezeket a számokat, illetve nem csak a számokat, hanem ha tudjuk, hogy ezek mögött mi az, ami ott van, milyen események vannak ott, és hogyan is telt, miben is telt az elmúlt évünk. A Mátyásföld és az Árpádföldi adatok együtt szerepelnek, de ahol lehetőség van erre, ott természetesen az itteni Árpádföldi számokat külön fogom majd mondani. Az első a lélekszám adata, amely szerint Cinkotáról 38, Árpádföldről 98, Mátyásföldről 420, területen kívülről pedig 82 református lelket tartunk számon. Ez összesen 638 fő, és ebből a választók névjegyzékébe 434-et vettünk fel az elmúlt évben. Az Isten tiszteletek látogatottságának az adatai: Mátyásföldön 230-250 fő, a havonta egyszer megtartott gitáros Isten tiszteletek látogatottsága 60-80 fő. Itt az Árpádföldi templomban vasárnaponként 50-60-an szoktunk együtt lenni. A bibliaórákat tekintve Mátyásföldön 40-45 fő az aktív látogatóknak a száma, a dolgozók bibliaóráján 8-10 fő szokott részt venni. Itt az Árpádföldi gyülekezetben két bibliaóránk van, egyik pénteken, a másik két hetente szerdán, a két csoportban együtt 10-15 fő szokott részt venni ezeken az alkalmakon. Vannak még bibliaórák a fiatalabbak számára Mátyásföldön. A fiatal házasok órájának a látogatottsága 22-24 fő, a felnőttek és családosok vasárnapi bibliaóráján 20-25-en, a tizenévesek csoportján 15-20-an, 15 év fölöttiek csoportjában 18-20-an szoktak lenni. Itt az Árpád-földi gyülekezetben is elindult egy kicsike ifjúsági csoport az elmúlt években konfirmáltakból, a tavaly előtti konfirmáltakból. Ővelük szoktunk összegyűlni hetente, péntekenként, és 8-9-en vannak, nem mindig van itt mindenki közülük, tehát ez egy nagyon kicsike csapat, de együtt vagyunk az Isten igéje körül. Hittanórák is vannak, természetesen a kisebb gyermekek számára Mátyásföldön 3 csoportban, 45-50 gyermek részére. Itt Árpádföldön is hálával mondhatjuk el azt, hogy egyre többen jönnek a gyermekek, és 20-25-en is vannak, akik már voltak, és gyakran jönnek a hittanórára, vagy gyerekistentiszteletekre vasárnaponként az istentisztelet ideje alatt. Összesen egy iskolában tartunk iskolai hittant, az is egy nagyon kicsi csoport, 4-5 gyermek részvételével zajlik ez. Ezután mondanám azokat az adatokat, amelyek a keresztelésekre vonatkoznak. Az elmúlt évben 55 keresztelést végeztünk, amelyből Árpádföldön itt 16-ot, 27 férfi és 28 nő ennek a megoszlása. Felnőtt keresztség ebből 7 volt, 2 férfi és 2 nő. 59 esetben végeztünk búcsúztatás szertartását, ebből Árpádföldre 16 vonatkozik, 33 férfi és 26 nő. Házasságkötések száma 11, illetve 12 összesen, egyező vallású pár az 1 volt, és nem egyező vallású pedig 11. Érdekes ez az arány, és elgondolkoztató, de így volt. Árpádföldön 2 esküvő volt az elmúlt évben. Konfirmáltak 26-an voltak, és ebből 9 felnőtt. Árpádföldön is volt konfirmáció, 5 gyermek és 4 felnőtt tett konfirmációi fogadalmat az elmúlt évben. Az anyagi ügyekre áttérve először a bevételekről, adományok és fenntartó járulékok, és itt most majd kerekítve fogom mondani a számokat, 6.217.000 forint, amelyből Árpádföldre 820.000 forint jut. Persejpénzek 5.518.000 forint, ebből Árpádföld 1.450.000 forint. Összesen ez 11.735.000. Kaptunk külső forrásokból is támogatást, önkormányzattól 547.000 forint. A vágyaink. Igen, sajnos nem, csak egy nullával kevesebb. Tehát ezt működési támogatásra kaptuk, az egyházkerülettől pedig 300.000 forintot kaphattunk. Nagyobb kiadások is voltak a Mátyásföldi templom villanyhálózatának a felújítására, 1.088.000 forintot kellett költeni, az Árpádföldi templom új bejárati ajtajára 230.000 forintot, és az Árpádföld, illetve a templom és a Mátyásföldi gyülekezeti ház riasztó berendezésére pedig 400.000 forintot költött a gyülekezet. Támogatásokat és segélyeket is adott a gyülekezet, közegyházi diakóniára 120.000, református iskoláknak szintén 120.000, lelkész segélyalapra 121.000, és közegyházi támogatásra 339.000, összesen 700.000 forintot. A kiadások összesen így 2.418.000 forintot jelentettek. Ezeken a kiadásokon kívül a gyülekezet fenntartására a közüzemi költségekre és az alkalmazottak fizetésére fordítottuk a beérkezett összegeket. Fontos azt mindig hangsúlyozni, amikor ezekről beszélünk, hogy a gyülekezet, mint ahogy más református gyülekezet sem részesül semmilyen állami támogatásban, tehát önfenntartva a gyülekezet, az állami támogatásokat az iskolák, kórházak, otthonok kapják, az olyanok, amelyek országos szolgálatokat látnak el. A gyülekezeti életünk minden napjairól és életéről a Keskeny úton című gyülekezeti lapunkban találhatunk beszámolókat időről időre. Ebben az évben 3-szor jelent meg, minden alkalommal 400 példányban. És ha már a Keskeny útonnál vagyunk, van egy alapítvány és a gyülekezetnek a Keskeny úton alapítvány, közhasznú alapítvány, amelynek voltak bevételei 1.102.000 forint, kiadásai a Mátyásföldi templom villamossági felújítására 1.072.000 forint, és beérkezett a személyi jövedelem 1%-ára való utalásból 776.000 forint az alapítvány számlájára. És itt mondom el, amit majd később hirdetni is fogunk, hogy az adó 1%-át a személyi jövedelem adó bevallásának idejekor fel lehet ajánlani az alapítvány javára, amelynek adószámát majd akkor hirdetni fogjuk, de meg is lehet kérdezni, meg lehet találni. A gyülekezet vezetése, a presbitériuma és a magam nevében is megköszönöm a gyülekezet tagjainak az adományait, szolgálatát, kétkezi munkáját, segítségét bármilyen formában is, amit nyújtott a gyülekezet számára. És ebben az évben már találkoztunk néhányakkal együtt, már az első istentiszteletben is akkor elmondtam, de most nagyobb létszámban vagyunk jelen, hogy szeretnék szintén a gyülekezet vezetése nevében és a magam nevében is Istentől megáldott, boldog, békés új esztendőt kívánni minden testvérünknek. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora ezután is. Most pedig az ige hirdetés után az istentiszteletünk végéhez közeledve a 173. éneket énekeljük, amelyben megvalljuk azt, amiről szólt az üzenet is. 173. dicséretünk így kezdődik: nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére, vére. Nem veszendő dolgokon, aranyon vagy ezüstön váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Amen.